Kedves gyülekezet, a ma délelőtti istentiszteletünk alapigéjét olvassuk Péter apostol első leveléből, a 4. fejezet 7. versét. Péter apostol első levele 4. fejezetéből a 7. verset olvassuk. Így olvasom az ígét. A vége pedig mindennek közel van. Annak okáért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Kedves gyülekezet, ez egy olyan íge az írásban, amivel kapcsolatban én sokszor gondoltam arra, hogy egymagában meggyőzni arról, hogy az írás Istentől ihletett. Megmondom, hogy miért. Mert Péter apostol ezt írta ugye maga korában, de tudjuk, hogy a Bibliában az utolsó idő, vagy a tágabb értelemben jelenti a Jézus első adventje utáni időt. Mert azzal, hogy Jézus a kereszten beteljesítette a megváltás legnagyobb, leghatalmasabb tettét, ezzel minden eldőlt, és minden a vége felé siet. És Péter apostol ezért írhatta a maga kortársainak is, most már benne vagyunk a legutolsó szakaszban, mindennek vége pedig közel van. De ett szűkebb értelemben a Szentírásban az utolsó idő, a végidő, a Jézus második eljövetele előtti időt jelenti. És Pál apostol írja a korintusiakhoz írt levélben, hogy a régi dolgok azoknak tanulságára irattak meg, akikhez az időknek vége elérkezett. És ezzel arra utal, hogy Isten előre látta minden eljövendő kor szükségletét, és az ihletésnek a csodájának az egyik vonatkozása ez, hogy Isten jó előre, évszázadokkal előre, különösképpen azok számára, akik a legnagyobb küzdelemnek lesznek kitéve, és akiknek a legnagyobbak lesznek a lelki szükségleteik, és az ismeretbeli szükségleteik is, hogy azok számára az Úr előre belefoglaltatott az írásba, intelmeket, írásokat. Meg vagyok róla győződve, hogy Péter apostol nem is sejtette, hogy az ihletés által ő milyen mondatot írt le, amely igaz volt, minden időben igaz egy bizonyos értelemben. De kétségtelenül a Szentlélek ihlette, hogy ezt így fogalmazza meg pontosan, hogy mindennek vége pedig közel van. Hogy szíven üsse azokat, akik tényleg mindennek a végén élnek. És azt a szükségletet írja le, amit ő nyilván a maga idején úgy elgondolni sem tudott, mint ahogyan azóta beteljesedett. Hogy legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Tehát az az, amit én csodálok ebben az igében, és amiért azt mondtam, hogy a Biblia ihletettségének egymagában is bizonysága lenne, hogy Isten nem egyszerűen ezt írta a végidők népének, hogy imádkozzatok, hogy nagyobb szükségetek van az imádságra bármikor, hanem ismerve az egyedül bölcs Isten, ismerve a mi körülményeinket, élethelyzetünket, így fogalmaztatta meg. Legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Vagyis belefoglalta ebbe az igébe azt, hogy nekünk valamit kell tennünk azért, hogy egyáltalán tudjunk imádkozni. Így is mondhatnám, hogy meg kell teremtenünk az imádkozás feltételét. Hogy talán más korokban ez így egyszerűen elég volt, hogy imádkozzatok, mert az embereknek egyszerűen a szükségletet kellett felfogni. A végidőben pedig nekünk nem csak a szükségletet kell felfogni, hanem meg kell teremteni az imádkozás feltételét. Mert ha erre mi külön figyelmet nem fordítunk, és ha ezt az Isten velünk meg nem érteti, és ezt a kötelességet szívünkre nem veszük, ha nem teremtjük meg a feltételét, akkor nincs, akkor nem tudunk imádkozni. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a végidőben nem jó szándék vagy hitkérdés egyszerűen az imádság, hanem hogy megértsük ezt a mennyei tanácsot is, hogy legyetek mértékletesek és józanok, vagyis hogyha kell, ami valami egészen drámai változást kell végbevenni az életmódunkban, vagy talán magában az élet felfogásunkban is, de a feltételét, a lehetőségét is meg kell teremteni annak, hogy imádkozhassunk. Szeretném egy kicsit közelebb hozni még ezt a gondolatot. Mi mindannyian életünkben nagyon-nagyon sokszor, megszámláltatlanul sokszor hallottuk már, akik már több éves keresztények, gyülekezeti tagok, hogy a keresztény tanítványságnak a legfontosabb kívánalma az, hogy naponként imádkozzunk, és az Isten igéjével táplálkozzunk. És hozzá azt a magyarázatot is, hogy ne akárhogyan imádkozzunk, hanem tényleg az a belső szobában való mélységes elcsendesedés legyen, ahol az Isten lelke szólni tud hozzánk, ahol mi is teljesen lecsitulunk, megnyugszunk, átalakulunk, Istennel való összhangra jutunk. És ugye ez az ige olvasás is ne egy kötelességszerű, sietős olvasás legyen, hanem valódi lelki táplálkozás, elmélyedés az igében, hogy azt magunkba szívjuk. Ezt mindannyian hallottuk. El is ismerjük, hogy ez igaz, hogy ennek így kéne lenni. Még ezen kívül még azt is tudjuk, hogy Krisztus második eljövetele előtt ezen valami egészen rendkívüli hangsúly van. Hiszen mi ismerjük jól a tíz szűz példázatát, amelyben azt olvassuk, hogy végül is csak azok tudnak részt venni a menyegzőn, szóval azon a boldog menyegzői találkozón, akiket Krisztus, mikor megjelenik az élők közül magával, az fogad, csak azok, akiknél nem csak annyi volt meg, hogy várták Krisztus, hogy lámpásuk volt, hogy volt valódi tiszta igeismeretük, hogy várták Jézust, hogy a tiszta és igaz szitet vallották, hogy jelképesen szűzeknek neveztetnek, hanem akiknek a lámpásukban olaj is volt. Vagyis a valódi, eleven közösségük volt a Szentlélekkel. És mi ezt mindannyian tudjuk, hogy ilyen naponként, ilyen minőségű, amit az előbb említettem, olyan minőségű imádkozás és igeolvasás nélkül valódi közösség, hogy a Szentlélek lakik bennünk, hogy vezérel bennünk. Ugye ezek az igei kulcskifejezések, hogy az Isten lelke lakik bennetek, vezérel benneteket. Ilyen fajta közösség a Szentlélekkel nem lehetséges, egyszerűen nem lehetséges, nincsen. És jól ismerjük Ellen White-nak ezt a különleges bizonyságtételét a Tapasztalatok és Látomások című könyvben, ahol félreérthetetlenül azt írja, hogy azon dől el, hogy a végidőben kik fognak a késői elsőben részesülni, és kik fognak üdvözülni, és kik nem, hogy megtanulnak-e igazán imádkozni, vagy nem. Megkérdezem, így van, vagy nincs? Csak két csoportról beszél. Egyesekről, akik szívettépő kihálytásokkal küzdöttek Istennel, akik a egyre komolyabb ima életet folytattak, és másokról, akik gondtalanok és közömbösek voltak, és ebben az imádkozásban nem vettek részt. Tehát megkérdezem, világos ebből az egyetlen bizonyságtételből, ami az ige alapján áll, az előbb mondtam el ugye az igei hátterét is, hogy az ezen múlik, hogy nem létezik üdvözülni, nem létezik a késői elsőre felkészülni, ha ehhez a fajta ima élethez nem jutunk el. Testvérem, ez napnál világosabb, nem lehet félreérteni, csak két csoport van. Egyik, amelyik elkezd így imádkozni, és egyre jobban ilyen imádkozásban is, napi hitéletgyakorlásban van elfoglalva, és egy másik csoport, aki ebben nincsen benne, aki ehhez képest gondtalan, közönös, és ebben nem vesz részt. És egyértelmű a két csoportnak a sorsa. És mi ezt nagyon sokszor hallottuk, és az értelmünkkel fel is fogjuk, még vágyakozunk is rá, még időnként el is határozzuk, hogy megvalósítjuk. De a legtöbbünknél, egy átlag magi embernél ez a helyzet, azt hiszem, nagyon jól tudjuk, hogy élethalál küzdelmet folytatunk azért, hogy ezt megvalósítsuk sokszor, de vajmi kevés eredménnyel. Néha ilyeneket gondolunk, hogy majd, ha nyugdíjas leszek, talán akkor mások azt mondják, akik nyugdíjasok, hogy ne ábrándozz róla, és látjuk azt, hogy sokszor egy nyugdíjas embernek is még a megélhetésért milyen küzdelmet kell folytatnia. Férfiak helyzete is rendkívül nehéz, talán a nőké még nehezebb, még elviselhetetlenül nehezebb, mert egyszerűen a mindennapi életnek a követelménye, ami a korunkban olyan szintet értek el, úgy telepszenek rá az időnkre és minden erőnkre, hogy tényleg így van, hogy akarunk, vágyakozunk, megértjük, de nem tudunk eljutni szinte, nem tudunk eljutni egy ilyenfajta lelki élet gyakorlásához. Egyszerűen el kell ismernünk, hogy a fáradtság, a fizikai fáradtság az egy hatalom. Nem véletlenül mondja a Szentírás, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. Ha mi a testünk egy romos állapotban van, képtelenek vagyunk az Isten lelkével is valódi kapcsolatra lépni. És nem mindannyiunk közellensége nem egy átlagos fáradtság, hanem egy végkimerüléshez hasonló fáradtság. Ugye? Mert ma nagyon sok embernek a mindennapi élete így fest, hogy mire elérkezik az este, egy végkimerülésszerű, szóval egy szinte már betegségszerű kimerültség uralkodik rajta. Ez az állapot nem alkalmas sem egy valódi ige tanulmányzásra, sem imádságra. Mi nagyon sokszor elmondjuk azt, hogy még a fáradtságot is győzzük le. És ezt most is csak megerősítem, és ne engedjünk a fáradtságnak, és bizonyos erőt nyerünk, és a fáradtság ellenére is inkább csak mégis imádkozzunk, és mégis olvassunk az igéből. De ha ezt megtesszük, és bizonyos erőt nyerünk, és jobb, ha legyőzzük a fáradtságot. De el kell ismernünk, hogy olyan minőségű igeolvasásra, olyan nyugodt, olyan valódi imádkozásra, egy rendszeresen nap mint nap a végsőkig kimerült ember egyszerűen a testi állapotánál, a törvényszerűségnél fogva nem alkalmas. Egy másik dolog a sietségnek a szorítása, amit mindannyi érzünk. Ha történetesen nem este akarunk imádkozni vagy igét olvasni, mindannyiunkat annyiféle tennivaló szorít, és nem úgy átlagban, hanem időre. Ennek még ma meg kell lenni, ennek így kell meglenni. Szóval egyszerűen az agyunk, mintha abroncsokba lenne szorítva, és nem tudjuk kikapcsolni magunkból a sietségnek a szorítását, miközben olvasunk vagy imádkozunk, szívesen tesszük, vágyakozunk rá, szeretnénk, de a gondolatainkban ott van az, hogy de ennyi időm van rá, de igyekeznem kell, de itt van a következő feladat, de ennek még meg kell lennie. És megkérdezem, legyenek boldogok, akik kivételek ezzel, legyenek igen hálásak a Jóistennek, akik itt nem tartanak. De nem ez az átlagos jellemzője egy mai emberi életnek. Hogy körülbelül így küzdünk nap, mint nap. És ezért tartom csodálatosnak, hogy Isten így fogalmazta meg ezt az igét, hogy mindennek vége pedig közel van, azért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Vagyis, még egyszer megfogalmaznám, nem egy kötelességünk van a végidején, vagyis az, hogy imádkozzunk, hanem még egy, hogy teremtsük meg az imádkozás feltételét is, hogy tudjunk imádkozni. És ezt a szükségletet kell felfedeznünk. Ez, amit így mond, hogy mértékletesek és józanok, így is fordíthatnánk, legyetek bölcsen, megfontoltan gondolkodóak, önuralmat gyakorlóak, hogy imádkozhassatok. Vagyis ez azt jelenti, hogy nekünk egyszerűen gondolkodni kell, és egy gondolkodás az egész életfelfogásunkat, életszemléletünket és életgyakorlatunkat mérlegre tenni, megvizsgálni, és egy igen nagy eltökéltséggel, mértékletességet, önuralmat gyakorolni. Ha engedjük azt, hogy mondjuk, mert világ szokásai, mondjuk tévénézés, vagy valami társadalmi kötelezettségek, vagy haszontalanságok, vagy bocsánat, hogy ilyen mindennapiasan fogalmazok, vagy városban csavargás, vagy mindenféle ostoba folyóiratokban való elmélyedés vonja el az időnket, akkor egyszerűen ebben kell mértékletességet és önuralmat gyakorolnunk, hogy ezekkel számolunk le azért, hogy imádkozhassunk. Ha nem ez a helyzet, hanem a munkánk annyi, és egyszerűen az életmódunk, a munkahely és a család egyszerűen tökéletesen megkötözés kizsigerel, hogy nem tudunk imádkozni és igét tanulmányozni úgy, ahogy kellene, akkor pedig le kell ülni, lehet, hogy el kell költözni, lehet, hogy munkahelyet kell változtatni, lehet, hogy valamit generálisan másképp kell csinálni, akkor ebben kell mértékletességet és józanságot gyakorolnunk. De testvérem, értsük meg, az életünk, a boldogságunk, az üdvösségünk múlik rajta. Még egyszer mondom, az életünk, a boldogságunk, az üdvösségünk múlik rajta. És ezért ebben az igében ezt a kettős kívánalmat találjuk, mint az Úr, aki tudta, hogy a végidőben hogy fogunk élni. Milyen gondjaink lesznek, milyen problémáink lesznek, milyen kísértéseink lesznek, milyen legyőzhetetlennek látszó körülményeink lesznek. Ezért nem csak annyit mondott, hogy imádkozzunk, nem annyit mondott, hogy a végidőben nagyobb szükség lett ez, mint valaha, hanem azt mondta, legyünk mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassunk. Teremtsük meg minden áron a valódi hitélet naponkénti gyakorlásának a feltételét, és tegyük is ezt, mert ez a legnagyobb szükségletünk. És én erről szeretnék még szólni ma délelőtt, tulajdonképpen egy összegező áttekintésben. Noha nagyon-nagyon sokszor hallottunk róla, de szinte, hogy így mondjam, ilyen leltárszerűen, vagy ilyen abszolút összegezésszerűen, hogy miért van olyan nagyon szükségünk rá, miért mondtam azt, hogy az életünk, a boldogságunk, az üdvösségünk múlik rajta, hogy ilyen ima életet éljünk, és így imádkozzunk. Tehát a hit életünk gyakorlására, ilyen abroncs szorítás nélküli, és nem végkimerülésben eltöltött napi egy óránk legyen. Ezt egyszerűen nem mondhatunk le róla, mert ha ez nem történik, meg elveszünk. Tényleg így kell fogalmazni, nem létezik a végidőben ennélkül megállni. Én mert úgy gondolom, talán ez segít a legjobban. Mert nem lehet egy egyetemes receptet adni, hogy most ki mit tegyen, hogy ezt elérje, hogy ezt a feltételt megteremtse. De hogyha nagyon megvilágosodik számunkra, és nagyon felfogjuk a szükségletet, akkor mindegyikünk a maga körülményei között el fogja végezni ezt a munkát. Akkor meg fogjuk teremteni ennek a feltételét, mert mint aki belátjuk, hogy ez lenni vagy nem lenni kérdés számunkra ma. Az első dolog, amiről szeretnék szólni, amiért nem létezik ennélkül kereszténység, megmaradás, és a Jézus adventjére való elkészülés, ez az, hogy a saját megszentelődésünk egyszerűen nem haladhat előre ennélkül. Nem lehetséges a megszentelődésünk. Mégpedig két okból. Tehát ezen belül is két okot említenék. Az egyik az, hogy nem tudjuk a természetünket legyőzni, ha a Szentlélek nem lakik bennünk, ha nem vezérel minket. Ez egy nagyon egyszerű igazság. Mi mindent, amitre megfontolás szükséges, amitre időnk van megfontolni, és mivel tényleg megszentelődhetett már maga az értelmünk, és komolyan vehetjük az Isten igéjét, azt meg fogjuk csinálni. De amikor arról van szó, hogy a természetünk hirtelen késztetéseit kellene legyőzni, amelyek mielőtt gondolkodni tudnánk jönnek, itt el fogunk bukni. Ez nem lehetséges másképpen, csak úgy, hogyha a Szentlélek lakozik bennünk és vezérel minket, ha egy égi hatalom őriz belülről, és azonnal adja nékünk a megfelelő jóirányi késztetéseket, amikor a kísértések és a természetünk fellobbanásai jönnek. Ennélkül nem lehetséges. Mindenki gondolja a Római Levél 7. fejezetére, Pál apostol kristálytisztán leírja, hogy még az az ember is, aki már gyönyörködik az Isten törvényében, aki gyűlöli a gonoszt, aki elszántan akarja tenni a jót, állandóan rabul esik a természete kísértéseinek, és ezt a 8. fejezetben magyarázza meg, másképpen nem tudja legyőzni, csak ha a Jézus Krisztusban való élet lelke törvényé lesz az életében. Ha a Jézus Krisztusban való élet, a lélekben járás, a lélek uralma törvény lesz az életében, ez az egy mód, több nincs. Senki sem győzheti le a természetét, és mikor az már megtörtént, akkor jönnek az elesés, akkor jönnek a láncreakciószerű következmények. Tehát még a szintet sem tudjuk tartani, hogy így mondjam, amit az újjászületésünkkor vagy a megtérésünkkor elérünk, akkor tényleg az Isten lelke hatalmasan érint, de ehhez képest csúfos kudarcok következnek be, és kifejezett lelki hanyatlás és visszaesés, mert a természetünk újra és újra uralomra jut, hogyha ilyenfajta hitéletet nem élünk. És mi mindannyian érezzük, és a körülöttünk lévők is érzik, hogy ez nem hiteles kereszténység. A Biblia nem véletlenül írja, hogy akik testben vannak, vagyis egyszerűen kiszolgálják a természetük követeléseit, nem lehetnek kedvesek az Isten előtt. Azt mondja, ha test szerint jártok, ha egyszerűen a természetünk követeléseinek engedünk, meghalunk, elveszünk. Tehát erre pedig nincsen más út. A másik dolog, ami lehetetlen növekedni a megszentelődésben, előre haladni. Ez ugyanis úgy működik, hogy mindig jobban megértjük az Isten szeretetét, az Isten dicsőségét, mindig nő a belső emberünknek a látása, és ahogy a belső emberünk látása tisztul, ezzel arányosan kapjuk a késztetéseket, az erőt, hogy ezzel együtt meglátjuk önmagunkban a fogyatékosságokat. Tehát még egyszer mondanám, a megszentelődés csak is úgy halad előre, sehogyan másképp, hogy az újjászületéshez és a megtéréshez képest a belső ember mindig jobban növekedik. Ne felejtsük el, az nem így van, hogy a belső ember az teljesen kész az újjászületéskor, a megtéréskor, és akkor utána már csak a cselekedeteket, a természetet kell összhangba hozni a törvénnyel. Nem, annak a belső embernek folyton növekedni kell, hogy mindig jobban látjuk az Isten dicsőségét, annak a tükrében mindig jobban látjuk a magunk még eddig észre nem vett bűneit, jellemhibáit, a sötét rétegeket a mi lelki világunkban. És amikor ezt látjuk, újra-újra vágy kell és erőt kapunk, hogy most újabb és újabb szinteken vegyük fel a győzelmet a mi jellemfejlődésünkért, a megszentelődésünkért. Most mindenki gondolkodjék el azon, hogy milyen minőségű igeolvasás szükséges ahhoz, milyen táplálkozás, milyen szemlélése az Isten dicsőségének, hogy mi tényleg így ismeretről ismeretre jussunk, lelki ismeretekről van szó, nem elméleti ismeretekről. Tehát, hogy tényleg meglássuk az Isten szentségét, a jellemet, tökéletességét mélyebben, és ennek tükrében a magunk fogyatékosságait, és hogy miben kell még változnunk. És milyen imádkozás kell ahhoz, hogy abban igazi vágyak, elszánások fogalmazódjanak meg, hogy Uram, most segíts felvenni a küzdelmet ezen az újabb szinten, ezzel az újabb sötétséggel, amit csak most fedeztem fel az én lelkemben, amit soha életemben eddig nem láttam. Ilyenfajta lelki előrehaladáshoz csak a naponkénti valódi hitélet gyakorlása segít. És megint csak mindenki gondoljon arra, hogy az elpecsételés idején élünk. Tehát, hogy a mi megszentelődésünk munkája befejeződjék, erre, hogy így mondjam, egy záros határidőnk van. És még ráadásul nem is tudjuk, hogy mennyi időnk. De azt mindannyian tudjuk, hogy nem egy átlag emberi élet áll a rendelkezésünkre, hanem bizonytalanul rövid idő, egy szabott idő, az idők jelei ezt világosan mutatják. És tudjuk jól, hogy a megszentelődésünknek egy komoly előrehaladása szükséges ahhoz, hogy az Isten pecsétjét elnyerjük. A Szentírás azt mondja, hogy csak azok nyerik el az Isten pecsétjét, akik nem csak megmosták a ruháikat a nagyja szennytől, hogy így mondjam, hanem akik megfehérítették az ő ruháikat, vagyis a jellemüket. Milyen világos az ige bizonyságtétel, akik megfehérítették a jellemüket, azok fogják elnyerni az Isten pecsétjét. És testvérem, a megszentelődés, az soha nem, abban nincsenek ugrások. A megszentelődésnek törvénye az, hogy ez egy napról napra előre haladó folyamat. Tehát, hogy így mint évek mulasztását nem lehet behozni hirtelen ugrásokkal. A megszentelődés törvényénél, természeténél fogva napról napra előre haladó folyamat. És ha mi nem tudunk odáig jutni, hogy megfehérítjük a mi jellemruhánkat, nem nyerhetjük el az élő Isten pecsétjét. És még csak azt sem mondhatjuk, hogy nem tudtuk, hogy ehhez korlátozott időnk van, és a lehető legjobban sietnünk kell vele. És a lehető legkomolyabban vennünk. Testvéreim, megbölcs és megfontolt és higgadt gondolkozásra van szükségünk, hogy belássuk, nem tudjuk a természetünket legyőzni, csak egy kudarcos, szégyenletes tanítványi életet tudunk élni, egy a hitélet naponkénti gyakorlása nélkül, és nem tud a megszentelődésünk előre haladni. Ki van zárva? Lehetetlenség. És nem tudjuk elérni a megfehérített jellemruhát ilyen hitélet gyakorlása nélkül. Az Úr Jézus Krisztus ezt mondta, hogy íme én ti veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ez volt az utolsó ígérete. Adott volna egy Jézus ilyen ígéretet, hogyha nem tudta volna azt, hogy erre szükségünk van. Mi valahogy olyan teljesen ellentmondásos helyzetben vagyunk, akik egyszer a keresztségkor segítségül hívjuk a hatalmas isteni szövetségest, hogy egész életünkben segítsen, és utána egyszerűen nem élünk-e szövetség lehetőségeivel. Ő megígérte, hogy én ti veletek vagyok minden nap a világ végezetéig, mert erre van szükségünk, de mi ezzel egyszerűen nem élünk. Valahogy úgy fest a keresztény életünk, minthogy mi ezt egyszer beláttuk, ezt egyszer kértük, de utána egyszerűen nem érvényesítjük az életünkben, hogy ő minden nap velünk lehessen a világ végezetéig. És ezt nem lehet másképpen, csak a hit életnek azzal a gyakorlásával. Mindenki tekintsen Jézus életére. Jézus Isten fia volt a földön, noha emberi testben és emberi természetben, de Isten fia volt. És mégis megkérdezem, Jézus Krisztus szabályszerű küzdelem nélkül tudott volna győzni? Ám bár fiú, mondja az ige, ő is az ő testének napjaiban naponta járult az Istenhez így. Itt van előttünk a példa, ám bár fiú, ám bár az Isten fia volt emberi testben, mégsem volt lehetséges számára másképpen. Akkor ezt nekünk belátásra kell jutnunk a vég idején, hogy ez lenni vagy nem lenni kérdés. Az az állapot, hogy mi nem tudunk imádkozni, hogy szeretnénk valamilyen módon megvalósítjuk, de igazán nem, és telnek az évek, és nem tudunk imádkozni, ez nem maradhat így. És azután egy másik dolog, amiért ez nélkülözhetetlenül szükséges, a tanácskérés a személyes életünkhöz. Testvéreim, állandó döntések előtt vagyunk mindannyian, kisebb és nagyobb dolgokban. És mi ezt nagyon sokszor ösztönösen, vagy a természetes értelmünk alapján tesszük, de ha a lelki látásra nyílik a szemünk, akkor tudjuk azt, hogy minden döntésünkhöz óriási tét kapcsolódik. És nekünk Isten felajánlotta, hogy az ő végére mehetetlen bölcsessége áll rendelkezésünkre az életünk döntéseihez. És hogy ezt nem vesszük igénybe? Milyen csodálatos lenne, hogy az Isten végére mehetetlen bölcsessége tanácsoljon a mindennapi életünk minden döntésében. Nincs benne a mi atyánkban. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Vagyis azt kérem, hogy az én személyes életemben legyen meg az Isten akarat, az ő bölcsességének tanácsát, az ő vezetését kérem. De mi ezt alig vesszük igénybe. Testvérem, ismerjük el, hogy néha egy-egy sorsfordulónál igénybe vesszük. Mikor érezzük, hogy nagyon-nagyon nagy válságban vagyunk, vagy most nagyon fontos lenne helyesen dönteni, akkor, hogy így mondjam, septében és sebesen elkezdünk imádkozni. De hogy mi ezt folyamatosan igénybe vennénk, ezt a mennyei tanácskérést a mindennapi életünkhöz, hogy az Isten bölcsessége vezéreljen és segítsen, hogy a mi életünk kiteljesedjék a legjobb irányban, és hogy elkerüljük a tőrőket, a buktatókat, ez nem történik meg. Egy kis részletet szeretnék olvasni Krónika második könyve 35. fejezetéből. Van itt egy igen elgondolkoztató részlet, nem tudom, valaki töprengette valaha rajta, hogy ez a mennyei tanácskérés milyen nagyon szükséges, és hogy a legkiválóbbak életében is milyen hibák történhetnek. Krónika második könyve 35. fejezetéből a következőt olvasom. A 20. verstől. Mindezek után, hogy az Isten házát Józsiás helyreállította, feljött Nékó Egyiptom királya, hogy az Eufrátesz mellett való Karkemisz városát elfoglalná, és Józsiás ellene ment. És noha követeket küldött ő hozzá Nékó, ezt mondván, mi közöm te hozzád nékem Júda királya, mert én most nem ellened megyek, hanem az én országom ellensége ellen, és Isten parancsolta, hogy siessek, és ne tusakodjál az Isten ellen, aki én velem van, hogy el ne veszessen téged. Által Józsiás nem tért ki ő előle, hanem hogy megütköznék vele, öltözetét megváltoztatá, és nem hallgatott Nékó beszédeire, melyek az Isten szájából származtak. Elment azért, hogy megütköznék vele Megiddó mezején. Akkor a kézívesek nyilakat lőttek Józsiás királya, és mondta a király az ő szolgáinak, figyetek ki engem innét, mert nagyon megsebesültem. Levévén azért az ő szolgája szekérből másik szekerére helyezték, és vitték Jeruzsálembe, és meghalt. És eltemették őt atyáinak sírjába, és az egész Júda és Jeruzsálem siránkozott Józsiás felett. Jeremiás is siratta Józsiást, és siralmas énekkel siratták őt az éneklő férfiak és asszonyok, és így tovább. Testvérem, volt miért sírniuk. Nem véletlenül említi magát Jeremiás prófétát is. Mert Józsiás a legistenfélőbb királyok közé tartozott. Azt olvassuk, hogy mindössze 16 esztendős volt, így mondja, szinte gyermek még, mikor személyesen kezdte keresni az urat, és mindössze 20 esztendős volt, amikor hatalmas reformokat kezdett Izraelben. És a 31 esztendős uralma áldás volt az országnak. És már maga Józsiás is megtudta, hogy utána iszonyú válság következik. Sajnos a fiai abszolút nem jártak az útján. És mindenki tudta, hogy Józsiás halálával borzalmas válságkorszak veszi a kezdetét. És hogy történt? Kellett volna neki most meghalni? Ugye, ha elolvassuk, hogy a fáraó milyen üzenetet küldött, nem szokásos üzenet egy fáraótól. Olyan különös beszéd, nem? És azt mondja az ige, hogy nem is magától mondta ezeket, hanem ezek az Istentől származtak. És Józsiás nem ismerte fel. És ki tudja megfejteni, hogy egy ilyen őszinte istenfélő ember, hogy akkor az egyszer nem kérte az Úr tanácsát. Hogy elég volt egy döntéshez, hogy nem volt a mennyei bölcsesség tanácsa alatt, és abból egy ilyen borzalmas dolog származott. Nem is tudja az ember elgondolni, ha még Józsiás élt volna valameddig, milyen lelki érdekek múltak volna ezen. Vagy kiknek és hogyan és mennyivel lett volna jobb. Én hiszem, hogy az Isten neki megbocsátott, hiszen egy igaz ember volt. De hogy ő miket gondolhatott még halála előtt, hogy mik futottak át rajta, hogy egy dicsőség és győzelem helyett, ha a bűnbocsánat van bízva is, de fájdalmasan fejezte be az életét, hogy tudta, hogy valamit az Isten tanácsa ellen tett, és annak a következmény most már helyre nem hozhatóak, és ezzel nem csak magának okozott kárt, hanem az ő országának, az Isten művének. Testvérem, milyen megrázó történet, nem? És mondjátok, mi hány dolgot vétünk el az életünkben, mivel csak néha folyamodunk tanácsért. Holott a mi atyánkban azért említettem, ott van az útmutatás, hogy minden nap, minden áldott nap az isteni bölcsesség tanácsát kérjük az életünk döntéseihez. Testvéreim, milyen jó lenne kikerülni tőröket, hibákat, eleséseket, kudarcokat, fájdalmakat, vereségeket, hiszen az Isten bölcsessége áll rendelkezésünkre. Ez is benne van abban az ígéretben, hogy ti veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Sokkal jobban kéne az Isten tanácsát kérni a legapróbb lépésekhez is, mindenhez, amit teszünk. Van egy igét szeretnék még idézni, a 25. Zsoltár 12. versét, ahol ezt mondja, ki az, aki féli az Urat, megmutatja annak az utat, amelyet válaszol. Tehát aki féli az Urat, tehát aki igényli ezt a tanácsot, annak megmutatja az utat, amelyet válaszol. Micsoda ígéret ez, hogy Isten életünk minden percében megmutatja az utat, amelyet válasszunk. Ez az ő hatalmas ígérete. És miért megyünk mi a magunk esze után, és miért bizonytalankodunk, és miért kockáztatunk, és miért vétjük el a dolgokat, mikor az ő mindenható bölcsesség áll rendelkezésünkre, aki féli az Urat, aki igényli ezt a tanácsot, aki kéri ezt, megmutatja annak az utat, amit válaszol lépésről lépésre. És említek még egy harmadik dolgot is. Az Efézusi Levél 2. fejezetének a 10. versében van ez az ige, hogy Isten előre elkészített jó cselekedeteket, hogy mi azokban járjunk. Ez tulajdonképpen szorosan összefügg az előzővel. Ha mi Istentől kérünk tanácsot, és ő megmutatja az utat, amit válaszunk, akkor be fog telni az életünkben az, amit másokért való szolgálatban is Isten felőlünk elgondolt. De testvéreim, ha így el nem csendesedünk naponként, a másokért való szolgálat alkalmait észre sem vesszük, nem kapunk ihletet ahhoz, hogy a megfáradtat tudjuk erősíteni beszéddel, nem tudjuk eltalálni, hogy mit cselekedjünk, még magát az alkalmat se vesszük részre, és nem kapunk erőt sem hozzá, hogy ezt tenni tudjuk. Milyen hatalmas dolog ez, hogy Istennek vannak tervé elkészített jó cselekedet, amiket a mi számunkra. Ami ugye a szöveg összefüggésből az derült ki, hogy mikor egy embert újonnan teremt az Isten az újjászületéskor, a megtéréskor, már akkor megtervez, illetve már az ő tervében régen előkészítette, de már akkor készen állnak a tervek azokra, a jó cselekedetekre nézve, amelyeket általa valósítani meg az Isten. Én megmondom őszintén, hogy félek ettől, hogy Isten országában, ha meglátjuk, hogy mennyit készített el, mennyi jó cselekedetet Isten számunkra, mennyit tölthettünk volna be, és nem tudom, ha ezt egy grafikon ábrázolna, és ebből mi mennyit töltünk be ténylegesen, hogy mi lehetett volna, és mi az, amit tényleg megvalósítunk, azért, mert nem élünk naponkénti hit életet, hogy az Isten megmutassa az alkalmakat, hogy ihlessen, hogy tanácsoljon, hogy erőt adjon ehhez, hogy betölthessük ezeket a jó cselekedeteket. Tehát gondoljuk meg azt is, hogy megint csak az idők jelei, az idők végén vagyunk. És ez is egy teljes félreértés, ahogyan a mi feladatunkat értelmezzük. Mi nagyon sokszor úgy gondolkozunk, hogy nekünk a kereső embereket kell megtalálni. Az igében pedig az van, hogy minden ágazat, nyelv és nép, minden nép és minden ember. Nekem sokszor csak úgy elszorul a szívem, amikor most kapom a híreket, hogy Amerikában most valamilyen egyes önfenntartó szolgálatok, valamilyen műholdas adást, lehetőséget teremtettek, és hallom, hogy emberek iszonyú önfeláldozással minden pénzüket odaadják, dollár, ezrek tűnnek el, mert azt hiszik, hogy ezzel fog Isten műve befejeződni a Földön. De nem fog soha ezzel sem befejeződni, mert nem egy technikai megoldás a feladat, hogy minden ember halljon bizonyos igazságokat, hogy ennek a technikai lehetőségét megteremtsük. Nem. Itt arra van szükség, hogy Isten előre elkészített jó cselekedeteket, itt személyes szeretett szolgálatra van szükség. Itt Krisztus megsokszorozására van szükség, annak a szolgálatnak a folytatására, amit ő végzett a Földön, hogy széllyel járt és jó cselekedett, és egy együttérző, Isten szeretetét közvetítő tanítványként kell, hogy mi a Krisztus munkáját folytassuk. Tehát ez a munka csak úgy végezhető el, ha szétáradnak a gyülekezet tagjai, hogy széllyel járjanak jó cselekedve, hogy Jézus tette, hogy az életükhez ehhez tanácsot, ihletet, erőt, égi kegyelmet kapjanak. Testvérem, mindez lehetetlen a személyes ítéletünk naponkénti gyakorlása közben, gyakorlása nélkül. És én abban bízom, és ez az én kívánságom, hogy ez a nagyon rövid áttekintés, de amiben látjuk azt, hogy lehetetlen a természetünk legyőzése és a megszentelődésben való előrehaladásunk, lehetetlen nélkül. Lehetetlen, hogy az Isten tanácsa szerint kiteljesedjék az életünk, hogy felesleges vereségeket, kudarcokat és idő és erőpazarlás ne legyen az életünkben, lehetetlen nélkül. Lehetetlen, hogy betöltsük a jó cselekedeteket, amelyeket ő elkészített számunkra. Ha ekkora érdekek múlnak ezen, akkor nem kell-e komolyan vennünk. Legyetek legelőször mértékletesek is józanok. Testvérem, még egyszer mondom, hogy ha lenne időnk, nem visszavonhatatlan, szóval nem így néz ki a napunk, hogy reggel 5 órától este 11 óráig, éjfélig, ha nem így néz ki, hogy addig, mint a futószalag betáblázva, hanem volna naponta egy pár óra szabad időnk, és tényleg csak azon múlik, hogy üres, ostoba, csak megszokásból folytatott tévézéssel, vagy nem tudom, labböngészéssel, vagy nem tudom mivel haszontalanul töltjük el az időt, akkor legyünk mértékletesek és józanok úgy, hogy életre halálra leszámolunk ezekkel a bilincsekkel és megkötöző szokásokkal, és egy csendes órát a napi lelki megnyugvásunkra és a hitéletünk ápolására fordítunk. Ha pedig az életmódunk ilyen, hogyha elvégezzük a munkahelyi kötelességünket, a családi feladatainkat, akkor ez így néz ki, hogy még a napi egészség és alvásra sem marad idő, akkor ne kapkodjunk, de nagyon komolyan imádkozzunk, tanácsot kérjünk az Istentől, de ismétlem, ha kell, drámai változásokat tegyünk az életünkben, esetleg teljesen más munkánk legyen, más, teljesen máshova kell költöznünk, esetleg valamit a családunk igazgatásában kell változtatni, vagy valamit, nyilván nem csökkenthetjük a család iránti szeretetünket, inkább növelni kell, nyilván a megélhetésünket is meg kell teremteni egy alapvető szinten, de az Isten mindenkinek fog tanácsot adni. Induljunk ki abból, hogyha az Úr azt mondta, hogy ez létszükségletünk, nincsen olyan, hogyha kérjük, azt mondjuk, hogy lehetetlen. Mert embereknél ugyan lehetetlen, de az Istennel minden lehetséges. Akkor Isten mindegyikünknek segíteni fog, hogy ennek a feltételét megteremtsük. És adjunk hálát a jó Istennek azért, hogy ennyire ismerve előre a mi korunkat és annak a sajátos problémáit, ezt ilyen bölcsen és csodálatosan fogalmazta meg az ígében, hogy mindennek vége pedig közel van. Legyetek azért mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Testvéreim, van-e közülünk, akinek nem meggyőződéshez, most elsősorban a gyülekezeti tagokhoz szólok, van-e meggyőződésünk arról, hogy mindennek vége közel van? Ha most úgy tényleg azt mondaná valaki, hogy egész komolyan mond meg, hogy meg vagy róla győződve. Én azt hiszem, kétel sincs a szívünkben. Szóval a bibliai proféciák bizonyságtétele és az idők jelei olyan hatalmasak, hogy én azt hiszem, hogy egy abszolút bizonyosság van a lelkünkben, kétel nélkül, hogy ez igaz, hogy mindennek vége közel van. Akkor pedig vegyük a szívünkre így, ahogy folytatja. Legyünk mértékletesek és józanok. Bölcsen, megfontoltak és önuralmat gyakorlóak, akik megértik, hogy mi a legnagyobb létszükségletük, és életre halálra megteremtik a lehetőségét annak, hogy tudjunk imádkozni. Mert így folytatja, hogy imádkozhassatok. Tehát most a legelső lépés számunkra, hogy az időt, a nyugalmat, a rendszerességet, a kihagyás nélküli rendszerességet ebben megteremtsük. És a Jóisten adjon nekünk ehhez erőt, és érezzük azt, hogy életünk, boldogságunk és üdvösségünk múlik rajta. Az Úr segítsen, hogy meg tudjuk szívlelni az ő tanácsát teljesen, és meg fogjuk látni, hogy az életünk kicserélődik. Ez az a nagy életreform, a mindenek felett való életreform, amit meg kell valósítanunk. És a gazdag gyümölcstermését feltétlenül tapasztalni fogjuk.